Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Adventi Isten tiszteletünk elején énekeljük a 89. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Ezt foglalja el helyét, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket, énekeljük a 255. dicséretünk első három versét. Az első vers így kezdődik: mely igen jó az Úristent dicsérni.
Thank you.
kedves testvéreim, hitünk megerősödésére és épülésére olvasom Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, a 15. fejezet 11. versétől kezdve a 24. verssel bezárólag lévő szakaszt, ahol következőképpen szól Isten igéje. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen is, te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzám. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok ki a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallottuk az Úristen igéjét, feleljünk rá imádságban közösen. Hálásak vagyunk, mennyei édesatyánk, hogy mi mindannyian tékozló fiúként újra összegyűlhettünk a te házadba, és tárt kapukat találtunk. Köszönjük, hogy adod a lehetőséget arra, hogy hazatérjünk, hozzátérjünk. Köszönjük, hogy adod ebben az esztendőben is újra a karácsony csodáját, és annak előkészületét, ezt a várakozást. Te látod, mennyei édesatyánk, a mi szívünket, a mi gondjainkat és bajainkat. Látod azt a lelkületet, ahogyan most jöttünk ide a te házadba azért, hogy elcsendesedjünk, hogy bűneinkkel szembesüljünk, és hogy megláthassuk a te igazságodat, azt az igazságot, amelyet mi elveszítettünk. Hálásak vagyunk ezért a kegyelemért, és nem tudjuk szavakba foglalni. És talán nem is kell szavakba foglalnunk, hiszen már itt vagyunk. Kérünk, nyisd meg szívünk ajtaját, nyisd meg értelmünket, hogy az az ige, amit szánsz számunkra, az az üzenet, amelyet mindannyiunknak külön-külön is elkészítettél, az eljuthasson hozzánk. Hálásak vagyunk azért, hogy így gondoskodsz rólunk. hogy így táplálsz bennünket. Imádkozunk azokért is, akik nem tudtak eljönni, akiket valami akadályozott. Legyen az betegség, vagy legyen az ő problémájuk. Imádkozunk értük, mert ők is hozzánk tartoznak. És kérünk, hogy adj nekik is békességet, adj nekik gyógyulást és hitharcukban győzelmet. Kérünk, add a te szent lelkedet, hogy mi itt újra átélhessük azt a csodát, hogy egy közösségbe kerülhetünk veled. A te háromszor szent fiadért kérünk, légy velünk. Ámen. Készüljünk ének szóval az ige hirdetés csodájára. A 162. dicséretünk 7. versének éneklésével, mely így kezdődik, prédikáltast szent ígédet, felséges Isten.
Istenünk igéje az előbb hallott ige szakasz mellett Péter apostol első leveléből hangzik még hozzánk ezen az Isten tiszteleten, a 3. fejezet 9. verséből. Arra hívottatok el, hogy áldást örököljetek. Eddig Isten írott igéje. Egy héttel ezelőtt Jákobról és Ézsauról, az egymás között nem mindennapi cserét lebonyolító testvérekről olvastunk a Szentírásból. Jákobról, aki nagyon vágyott az atyai örökségre, az apai áldásra. Valamint Ézsauról, akinek elsőszülöttként járt ez, és aki lebecsülte, könnyelműen lemondott róla. Lemondott róla egy tál lencséért. A pillanatnyi élvezetért, az egész életét betöltő jóról. Az egyszeri megelégedettségért, az egész életét meghatározó ajándékról. Ez az örökség az ókori világban az elsőszülött fiúé lehetett. Van azonban egy másfajta örökség, hangzott már múlt vasárnap is, amely mindenki élet, függetlenül attól, hogy hanyadiknak született a családba. Egy örökség, amely életünknek magasabb rendű értelmet ad. Múlt vasárnap hangzott hozzánk a kérdés, vajon mit csinálunk, mit csináltunk ezzel az örökséggel? Jön az ünnep, hallottuk, és ez különleges alkalom arra, hogy átgondoljuk a hetekből összeálló évünket. Jól csináltuk eddig. Nem maradtunk naivak és hiszékenyek, amikor úgy tűnt, jó üzlet lesz a tál lencse az atyai örökségért. Hadd folytassam itt mindazt, ami múlt vasárnap elhangzott, azzal a kérdéssel, hogy vajon ismerjük mi igazán ezt az örökséget? Ismerjük mi igazán Istennek a jó téteményét? Hallottuk a másik igét, arra hívattunk el, hogy áldást örököljünk. Ismerjük mi igazán Istennek az áldását? Hogy mit is jelent ez számunkra, hogy miből is áll ez az örökség? Azon a bizonyos keresztény könyvvásáron, amelyet már emlegettem a múlt alkalommal is, egy másik könyvet is vásároltam, illetve többet is, és a több közül az egyiknek az a címe, hogy Segíthetek, doktornő. Figyelemre méltó ennek a könyvnek az ismertetője, amelyet a könyv hátulján elolvashatunk. Ebben ugyanis kérdések vannak, kérdések állnak, következnek egymás után. Ilyen kérdések mind. Vajon miről ábrándozik Olivia, aki egy kisleány, egy csinos és lelkiismeretes doktornőnek, az egyébként jól nevelt leányzója, miről ábrándozik egy gyors étteremben, és annyira belemerül az ábrándozásába, a gondolataiba, hogy még az illemszabályokról is elfeledkezik. Aztán jön a következő kérdés. Mi hiányozhat neki, amikor a szülei mindent biztosítanak a fejlődéséhez? És mi hiányozhat anyának, és ez már a harmadik kérdés, ennek a fegyelmezett, finom modorhoz szokott úri hölgynek, aki kisgyermek korától fogva megtanult az érzelmein uralkodni, ha még a könnye is kicsordul a luxus villa kanapéján. És miért nyugtalan apa, a tehetséges olajipari mérnök, akinek kutatási programjáért gazdag vállalatok versenyeztek, miközben főnöke születésnapi partijára hajt valahol egy amerikai autópályán. Mi hiányzik ennek a családnak, ahol látszólag minden megvan, jólét, kényelem, pénz, szakmai siker, csak valami mégis hiányzik. Nos, az, hogy arra hívattunk el, hogy áldást örököljünk, azt jelenti, hogyha közülünk bárki, talán egészen más életkörülmények között, mert nincsen luxus villánk, és sorolhatnánk tovább, de mégis hasonló érzésekkel küzdködik. Azt érzi, hogy valami nincs rendben, mégse. Akkor annak nem reménytelen a helyzete. Azt jelenti ez, hogy arra hívattunk el, hogy áldást örököljünk, hogy nem megmosolyogni való ábrándozó az, aki többre vágyik mindannál, mint amiket a reklámok kínálnak nekünk, és amikről a reklámok harsognak, és amiket a nagy bevásárló központokban megtalálhatunk. Hiszen Jézus Krisztus földre jöttével nem kisebb hatalom, mint a mindenható Isten országa érkezett közénk, aki pedig beleteszi a kezét az Úr Jézus Krisztus kezébe, azt ő bevezeti ebbe az országba. És nem is akármilyen minőségben, az Isten fiaként, az Isten gyermekeként, bennünket, akik messze éltünk tőle, akik jártuk a magunk útját, akik nem akartuk meghallani Istennek a szavát, nem vágytunk rá, hogy beszéljen hozzánk, és mi sem akartunk hozzá beszélni, megszólítani őt. Nem tartottuk fontosnak mindezt. Azt pedig végképp nem akartuk, hogy belenyúljon az életünkbe. Legfeljebb akkor rántottuk elő, amikor nagy bajban voltunk, hogy segítsen. Mert bár nem akartunk vele beszélgetni, De azért valahogy azt természetesnek tartottuk volna, hogyha bajban vagyunk, akkor segítsen. Ez a kötelessége neki, gondoltuk. És mindennek ellenére. Azt, aki Jézus Krisztusra bizalommal tekint, Isten gyermekeként öleli magához. Gyermekként élhet az ő országában. Érezzük vajon ennek a nagyszerűségét? Erről szólt Jézus Krisztus is, abban a példázatban, amelyet először hallottunk a Lukács evangéliumából. Ez a fiú, amikor már a disznók vájujáig süllyedt le, akkor döbbent rá, és akkor látta meg igazán, hogy mit is hagyott ő ott, amikor hátat fordított az apai háznak. Akkor tudta igazán értékelni, illetve felfogni és egyáltalán meglátni, hogy mit is jelent az Atya közelsége. És megszületett benne az elhatározás, vissza. Védkeztem ellened. Védkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Hadd lehessek csak egy a béreseid között. Még ha csak béresként mehetek vissza, az is jobb, mint itt a disznók vájujánál. Mert legalább ott lehetek a közeledben, atyám. És azt a mondatot már nem is kellett neki elmondania, hogy béresként fogad vissza. Ki mondta azt, hogy vétkeztem? Ez fontos volt. Ezt ki kell mondanunk, hogy vétkeztem, de tovább már nem kellett folytatnia, mert megállította őt az atya, és fiúként fogadta vissza. Látjuk-e igazán Isten irántunk való szeretetét ebben, hogy fiúként, gyermekként kész visszafogadni bennünket, hogy így lehetünk ott az ő közelében. De hát mi a különbség a béres meg a fiú között? A szolga meg a fiú között? Nem az, hogy a szolga dolgozott, a fiaknak viszont nem kellett dolgozniuk, mert a fiúknak, a fiaknak is megvolt a maguk feladata. Nekik is kellett dolgoznia. Csak hogy amíg a béres bérért, fizetségért teljesítette a kötelességét, végezte el a munkáját, addig a fiú, azaz apa, az atya iránti szeretetből. Most már hazatérte után önként végezte a munkáját, és örült annak, hogy végezheti, boldogan tette. Az is különbség, hogy a szolga az idegen ott, ahol dolgozik. A fiú pedig a sajátjában tevékenykedik. Aztán a szolga az többnyire csak a parancsot érti, és annyit is tud igazából, amit elmondanak neki, hogy ez is ez a feladatod. A fiú az sokkal többet tud, és többet lát. Azt tudja, ismeri a parancsnak az okát, meg a célját is. Az az összefüggéseket is láthatja, és ismerheti. Aztán a szolga jó esetben teljesíti, amit rábíztak. A fiú pedig esetleg túl teljesíti. Nem az óráját nézi, hogy mikor jár már le a munkaidő, mikor fejezhetem be végre, és jaj, de jó, most már rohanhatok el, és szórakozhatom, vagy tehetem azt, amihez nekem van kedvem, mert ő egészen másképpen tekint mindenre, ami körülötte van. Pontosan azért, mert fiú. Aztán a szolgáltassabban lehet tartani bizonyos büntetés kilátásba helyezésével. A fiút ezzel szemben belülről indítja valami, hogy örömet szerezzen az apjának. És ezért végzi el a munkát. Sok és nagy különbség van tehát a szolga és a fiú között. A tékozló fiú korábban, tehát mielőtt még eltávozott volna otthonról, keserű kötelességnek találta a munkát. Nyűgnek érezte az apai ház rendjét, és nem tudta értékelni annak a biztonságát, védettségét, békességét. Nem tudta értékelni a mindennapi kenyeret és a szeretetet, amit kapott. Most, amikor hazatér, végeznie kell ugyanúgy a feladatát, a munkáját, elfogadni az utasításokat az apától, de most már úgy teszi és úgy teheti, hogy igazán szereti azt, aki az utasításokat adja. És ő is azt akarja, amit az apja. És ezért mondhatjuk azt, hogy itt jut el a tékozló fiú az igazi szabadságra. De nem csak az az egykori tékozló fiú, hanem itt jut el minden ember a lehető legtágasabb, legnagyobb szabadságra, amikor Isten gyermekévé lesz. Mert mielőtt elment otthonról, azelőtt is engedelmeskedhetett volna örömmel, de nem akart. Vonzotta a messzeség, és megígézte a hitet is. Akkor leszel szabad, ha függetlenítesz magad, hogyha majd azt teszed, amit te akarsz. És aztán ott a messzeségben, ott különösképpen is a disznóvájú mellett kiderült, hogy kényszerhelyzetbe került. Először csak topszódni akart, jól élni, úgymond, élvezni az életet, aztán már csak nélkülözni tudott, és nem tudott magán segíteni. Átélte a maga tehetetlenségét, és azt, hogy egyáltalán nem volt szabad. Most, amikor hazajön, és újra vállalja az atyai háznak a rendjét, most lesz igazán szabad. Mert megvan az a lehetősége, hogy elmehetne most is otthonról, de már nem akar. Ugyanakkor megvan az a lehetősége is, és most már képes is rá, hogy örömmel engedelmeskedjen az atyának. És öröm neki ez igazából, mert igazából az öröm abból származik, hogy együtt lehet az atyával, hogy ott lehet a közelében, együtt vannak, és hogy azt teszi, ami neki magának is a legjobb. Mekkora áldása, jó téteménye ez Istennek, hogy így a gyermekei lehetünk, mi emberek. Hogy ilyen gyermekként, az ő gyermekeként forgolódhatunk a világban. Hogy ennek az atyai háznak a békességét és derűjét vihetjük ki, amikor megyünk ki az emberek közé. Hogy belélegezhetjük ennek az atmoszféráját, ennek a békességét, és aztán mintegy rá lehelhetjük a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal, az emberekre, akikkel találkozunk a munkahelyünkön, vagy akikkel találkozunk az utcán, vagy éppen a buszon, amelyen utazunk. Ilyen csodálatos az, hogy ilyen pluszt, ilyen többletet kapunk mi az Isten gyermekeként. Hogy igazából a mennynek a légköréből és békességből vihetünk és éreztethetünk meg valamit az emberekkel, a környezetünkkel. És akkor átélhetünk olyasmit, mint amit valaki úgy fogalmazott meg, hogy olyan jó, hogy végre békesség van a szívemben. És ez azért volt döbbenetes, ez a kijelentés az ő részéről, mert akik ismerték, azok jól tudták azt, hogy a körülményei, az élete az nem indokolja ezt a békességet. Abból úgy nem származna, és nem adódna ez a békesség. És neki mégis békessége volt. Egészen másképpen látott már mindent. És pontosan ezt fogalmazta meg egy másik hívő testvér, hogy olyan, mintha megváltozott volna körülöttem a világ. Olyan, mintha megváltoztak volna körülöttem az emberek, akikben azelőtt ellenséget érzett és látott, azok most már olyan emberekké váltak a szemében, és úgy tudott rájuk tekinteni, mint akik segítségre szorulnak, akikre rá lehet mosolyogni, akikkel még velük is lehet jót tenni. És ez a csodája annak, hogyha mi valóban Isten gyermekeként élünk. Ha így vagyunk ott az ő közelében, egészen másképpen látunk mindent. Úgy látjuk mi is, mintha a világ változott volna meg körülöttünk, az emberek változtak volna meg körülöttünk. Jól lehet, valószínűleg ők nem változtak, vagy változhatnak, de hogy ott is, ahol nem változtak, ott is láthatjuk, érezhetjük ezt. Az azért van, mert igazából bennünk változott meg valami. Mi lehetünk megértőbbek, jóságosabbak, türelmesebbek, szeretettel teljesebbek. Mert az atyai házban élünk. És mert ott ezt lélegezhetjük be. Mekkora áldása, jó téteménye hát ez az Istennek, hogy így forgolódhatunk a világban, de így végezhetjük azt is, amit ő reánk bíz. Így szolgálhatunk és szolgálhatnánk itt a gyülekezetben is. Ki, amit tud. Vigasztalással, jó szóval, vagy éppen takarítással, kétkezi munkával. Időseknek karácsonyra mézes kalácsütéssel, ahogyan tegnap itt némelyek szolgáltak. Egy-egy beteg vagy idős testvér meglátogatásával. Vagy a gyülekezeti alkalmak, szeretetvendégségek előkészítésében való segítéssel. És tovább lehetne folytatni a sort. Hogy így szolgálhatunk Isten gyermekeként, Isten fiainak az odafigyelésével, szeretetével, felelősségérzetével, áldozatkészségével és örömével. Nem pedig a béres közönyével, tisztes távolból, idegenként figyelve, hogy mi is zajlik ebben a házban, mi zajlik a gyülekezetben. S netán még mit lehet megkritizálni, szóvá tenni. Isten most is hív, s mindegyikünket hív, hogy gyere közelebb, gyere beljebb, mert ő egészen a szívére akar ölelni bennünket. Ezért küldte Jézust a földre. Ezért készülhetünk karácsonyra, és ünnepelhetünk karácsonyt. Ezért küldte, hogy a szívére ölelhessen bennünket. Ne maradjunk hát távol. Talán béresként, szolgaként. Ez az emlegetett könyvismertetés azzal fejeződik be, hogy igen, valami hiányzik ennek a családnak az életéből. Valami, valaki inkább. Valaki, aki ott volt a nagyi, azaz a nagymama mosolyában. Aki ott volt az orvos kollégának, meg a geológus kollégának a tekintetében. Ő hiányzik. De Isten most bennünket ezért hív, és ezért szólít, hogy a mi életünkből, otthonunkból ne hiányozzon. Ő szeretne belépni, és így gyermekként ölelni magához. És akkor így vihetjük mi is őt, még a mosolyunkban is, még a tekintetünkben is. Adja Isten, hogy így váljon igazán ünnepi karácsony, hogy ezt a csodát átélhetjük, hogy visszük őt így, és gyermekként, gyermeki örömmel szolgálunk neki, és hordozzuk az ő ügyét. Ámen. A 294. dicséretünknek az első verszakát énekeljük. 294. énekünk első verszaka így kezdődik. Jézus vígasságom, este kell bevárom áldó szavadat. Áldunk és magasztalunk Istenünk azért, hogy a te házadnak, az atyai háznak az ajtaja még nyitva van. Áldunk és magasztalunk azért, hogy még hangzik hívó szavad, hogy még hangozhat. Hallhatjuk mi is, s tovább is adhatjuk ezt. Áldunk és magasztalunk azért az irgalomért, amellyel te közeledtél hozzánk emberekhez, hogy bár mi hátat fordítottunk neked, függetlenítettük magunkat tőled, te mégis kész vagy gyermekként visszafogadni bennünket. Úrunk Istenünk, bocsáss meg nekünk azt, hogy nem tudjuk igazán értékelni ezt a csodát, ezt a kimondhatatlanul nagy ajándékot, hogy gyermekek, gyermekeid lehetünk, mindannak ellenére, ahogyan éltünk, amit tettünk. Bocsáss meg nekünk, hogy ajándékodat is, a többit is, ami ezzel jár, nem tudtuk igazán megbecsülni, vagy talán nem is vettük át mindet, hiába kínáltad volna. Mi olyan úgynevezett kincsek után nyújtottuk a kezünket, amelyeket itt ez a világ kínált nekünk. Bocsásd meg, Urunk, a vakságunkat, bocsásd meg a könnyelműségünket, a kis hitűségünket. És köszönjük, hogy még mindig ezen az adventi vasárnapon is szereteteddel fordulsz hozzánk. Köszönjük, hogy még most is van lehetőség arra, hogy megvalljuk, hogyan is éltünk eddig, és bocsánatot kérjünk tőled, és engedjük, hogy a te kitárt karjaid magukhoz öleljenek bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy rádöbbenhetünk arra, hogy csak ott jó nekünk az atyai házban, a te ölelő karjaid között. És ez nekünk jó igazából. Mert ez nem szabadság, amiről mi azt gondoljuk, hogy megyünk, és éljük az életünket, járjuk a magunk útját. Hiszen láthatjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Láthatjuk ennek minden keservét, és köszönjük, hogy ha már valóban látjuk. Kérünk, ha még nem így van, akkor segítsed ide bennünket. Hogy aztán hadd tudjunk igent mondani a te szavadra, hívásodra. És engedjük, hogy megajándékozhass bennünket, megújíthass az életünket. Hogy megáldhass bennünket, hogy aztán mi is áldást mondhassunk, és áldássá válhassunk a körülöttünk élők számára. Urunk Istenünk, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd járhassunk így kint a világban, a te boldog gyermekeidként, akik önként engedelmeskednek neked, mert tudják, hogy te a javunkat akarod, és az a jó nekünk is, amire te késztetsz bennünket, és amire te hívsz bennünket. Urunk Istenünk, hadd szolgálhassunk így itt a gyülekezetben is, érezve azt, hogy rólunk van itt szó, és a miénk itt minden. A miénk ez a ház, ez az épület, a te hajlékod, ez a mi otthonunk, lelki otthonunk. Érezve azt, hogy milyen méltóság az, hogy te munkatársaidként hívsz bennünket el. Hogy milyen csoda ez is, hogy részünk lehet a te munkádban, művedben, hogy bevonsz bennünket, hogy tovább adhatjuk szeretetedet, vigasztalásodat, hogy könnyeket törölhetünk le, hogy meghallgathatjuk egymást, hogy meglátogathatjuk egymást, hogy megfoghatjuk egymás kezét, és bátoríthatjuk egymást. Urunk Istenünk, hadd tudjunk mi így szolgálni, könyörülj meg rajtunk, hogy ne nyűgnek, tehernek érezzük, hanem lássuk meg, mekkora kiváltság, és milyen jó belesimulni engedelmesen a te kezedbe, és tenni azt, amire te hívsz is, amit te társz elénk. Urunk, hadd, hogy hadd újulhassunk így meg, külön-külön is mindegyikünk, de mint közösség is az egész gyülekezetünk. Kérünk téged, áld meg adventünk további részét, készülődésünket, hogy ne a külsőségekre figyeljünk igazából, hanem arra, amit te szeretnél mondani nekünk, és amit te szeretnél elvégezni bennünk és közöttünk. Maradj velünk, kérünk kegyelmeddel, és könyörülj meg egész népünkön, most ebben a karácsonyi rohanásban, amikor a karácsonyra való készülődés is csak rohanás, csak idegeskedés, hogy hadd láthassák meg minél többen azt, hogy miért is ünnep a karácsony, hogy mi a lényege. Téged hadd láthassanak meg, Urunk, hadd találkozhassanak veled. Hadd lehessünk mi ebben eszközeit, így kérünk, hogy áld meg őket is, és könyörülj meg mindnyájunkon. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk. Ámen. Együtt mondjuk most az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Pénteken 16:30-tól konfirmációs óra lesz, 18:00-tól pedig ifjúsági bibliaóra, este 20:00-tól pedig bibliakörünket tartjuk, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10:00-tól istentiszteletünk lesz, ezzel egy időben lent a gyülekezeti termünkben a gyermekek számára tartunk bibliaórát. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után egy rövid időre még maradjanak itt. Hirdetem azt is, hogy az evangélikus gyülekezettől, tehát a budaörsi evangélikus gyülekezettől meghívót kaptunk az ünnepükre. Egy hét múlva, tehát 21-én vasárnap délelőtt 10:00-ig kezdettel lesz a templom szentelési istentiszteletük, amelyre kaptuk tehát ezt a meghívót. Legyen áldott a mi Úrunk azért, hogy idáig segítette őket, és hogy most így ők is leborulhatnak elé köszönetmondással, és áldja meg az Isten őket gazdagon, hogy be is tudják népesíteni azt a templomot, és hogy ne csak külsőleg, hanem belsőleg is épüljenek. Karácsonyhoz közeledve lehetőségünk van segítséget nyújtani rászorulóknak oly módon is, hogy kaptunk egy levelet Horkai László kárpátaljai református püspök úrtól, illetve az ő levele kísérő levél, ahhoz a levélhez, amely a Johannita segítő szolgálattól jött. Ez a Johannita segítő szolgálat, ez a kárpátaljai testvérek szükségeit és nyomorúságát látva azon fáradozik, hogy őket segíteni tudja, tehát támogatni tudja, és ehhez országos adománygyűjtő akcióba kezdett. És e célból küldtek csekkeket, illetve a csekkhez tartozik egy levél is, amin leírják, hogy mire szeretnék használni, illetve hogy mi is az ő céljuk. Ezeket mi hátul kitettük, tehát megtalálhatók ott a persely mellett, és gondoljunk így is a lelki testvéreinkre. Hadd olvassam fel Horkai László püspök úrnak a levelét. Kedves anyaországi református testvérek, ahogy közeledik Magyarország az Európai Unióhoz, úgy távolodunk el mi tőletek. A schengeni határ, a vízumkényszer egyre nehezebbé teszi a kapcsolattartást. Itthoni megmaradásunkhoz nélkülözhetetlen egyházi intézményeink, magyar nyelvű óvodáink, iskoláink lesújtó állapotban sokszor a bezárás szélén vannak. A Johannita segítő szolgálat sok év óta végzi hűségesen és a rájuk bizottakkal jól sáfárkodva szolgálatát közöttünk. Hosszú idő óta először idén ők is állami támogatás nélkül maradtak. Szeretettel kérem tehát a testvéreket, segítsék a szolgálatot, hogy továbbra is tudják végezni számunkra gyümölcsöt termő munkájukat. Testvéri köszöntéssel Horkai László, kárpátaljai református püspök. Kedves iratterjesztő testvérünk kérésére hadd mondjam el az ő hirdetéseit. Kapható a bibliaolvasó kalauz mellett most már a képes Calvin kalendárium is, a kalauzára 210 forint, a kalendáriumé pedig 320 forint. Valamint bőséges választék van karácsonyi üdvözlőlapokból, 2004. évi naptárakból, gyermek és ifjúsági könyvekből is. A vásárláshoz többféle kedvezmény is társul. A perselyünk is ki van téve, erre is emlékeztetem a testvéreket, gondoljunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 270. dicséretünket keressük meg, 270-es énekünket és az első két verszakát, valamint a negyedik verszakait énekeljük. Tehát 270-es énekünk első két verszakát és a negyedik verszakát énekeljük, ezt a negyediket majd fennállva. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra! Thank you.